Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Reformációi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük, dicsérve Istent, a 90. Zsoltárnak az első versét, amely így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva a 390. dicséret három versét énekeljük. A 390. dicséret első verse így kezdődik, Erős vár a mi Istenünk.
Oh,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, ahogy azt megírva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a második levél harmadik részében, ott is az első 17 versben. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól üzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Eddig Istennek írott igéje. Jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által, téged dicsőítünk ezen az estén, ezen a reformációi istentiszteleten. Téged dicsőítünk, mert ez a mostani nap, hogy mi együtt lehetünk, hogy itt lehetünk együtt, mind-mind arról beszél, milyen hatalmas Isten vagy, és hogy te, amit terveztél, végig tudod vinni. Végig vitted, hogy megtartottad az evangéliumot évezredeken keresztül. Megcselekedted, hogy amikor eltértek attól, visszatérítetted azokat, akiket erre kiválasztottál. Megőrizted a mi számunkra a te igédet, a te kijelentésedet. És a te csodád, hogy ma is vannak gyülekezetek, a te csodád, a te kegyelmednek erejét mutatja, munkálkodásának bizonyítéka, hogy mi most itt lehetünk ebben a templomban. A templom is az, a gyülekezet is az, meg a mi életünk is, hogy pont mi lehetünk itt, hogy minket megszólítottál. Urunk Istenünk, köszönjük a te igédet, amivel tápláltad eddig is a mi lelkünket. Add, hogy nagyobb készség legyen bennünk odafigyelni és megérteni, sőt, meg is cselekedni. Így kérünk most együtt, eléd borulva, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket, a mi Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, az ő üzenetét szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom. Meg van írva a felolvasott igeszakaszban, ott is Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a harmadik rész 16. és 17. verseiben eképpen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, reformációra emlékező keresztény gyülekezet. Úgy gondoltam, azzal kezdem ennek az igének a magyarázatát, azért vagyunk most itt együtt, csak attól féltem, hogy valaki félreérti, elég sok amerikai filmet szoktunk nézni, így szokták ott a házasságnak a celebrálását felvezetni. Mégis így kezdem, azért vagyunk együtt, mert 9 év hiány, 500 évvel ezelőtt egy ember, aki eredetileg egy ágostonrendi szerzetes volt, elindult egy papírral a kezében, képzeljük most így el, és elment a Wittenbergi vártemplom kapujához, és ott 95 tételből álló vitairatát kiszögezte. És ezzel elkezdődött a reformáció. Hát ez így nagyon le van egyszerűsítve, de ezzel kezdődött. Azért van, hogy október 31-én emlékezünk minden esztendőben a reformációra, arra, hogy Isten megújította az egyházat, visszaalakította eredeti formájára, mert Luther Márton akkor cselekedte meg mindezeket. Én mindig zavarban vagyok, amikor azt hallom előadóktól, ismétlik újra és újra, hogy az egyházat mindig reformálni kell. Akik ma Magyarországon élünk, hallottuk már annyiszor reform, 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 hogy azt gondolom, hogy sokatnak ebből elege is van. Mert a reform mindig valami furcsa változást jelent, és olyan, mintha a reform lenne az, ami megoldaná a problémákat. Itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az egyházat állandóan a struktúrájában kellene változtatni, mindig felforgatni, mindig valami újat kitalálni, hogy ne legyen unalmas. Bár olyan ez a mi világunk, hogy minden elkezd unalmas lenni. Mindent megununk, mindig minden ugyanolyan, valamit ki kell találni. Az lenne az egyház megújítása, ha évenként új liturgiát írnánk. Hogy amikor bemegyünk a templomba, magunk se tudjuk, hogy mi fog következni. Vagy az, hogyha mondjuk ez a fekete palást is unalmas, minden esztendőben más színű lenne. Jövőre mondjuk kezdetnek mondjuk narancssárga, vagy zöld. Ez lenne az egyház reformációja, mintha egy ilyen kényszer lenne rajtunk. Ami először történt, egyáltalán nem ezekre figyelt. Persze mi, akik reformátusok vagyunk, ha megkérdezik tőlünk, hogy miért vagyunk reformátusok, akkor hajlamosak vagyunk elmondani azt, hogy azért vagyunk reformátusok, mert ha körbenéznek itt a templomba, nem látnak se korpuszos keresztet, se szenteket, és azon kívül, hogyha jobban megfigyelik, a lelkészek többsége házasodni is szokott. Hát ennél azért többről volt szó, ott a legelején ez is benne volt, de többről volt szó. Nem emiatt indult el Luther Márton, mert meg akart házasodni. Tegyük hozzá, hogy azért később megházasodott, de nem emiatt indult el. Tegyük hozzá, hogy aztán utána megváltozott a templom belső is, de nem emiatt kezdődött meg. Tegyük hozzá, hogy utána megváltozott az egyháznak a rendje is, megváltozott a működése is, de nem emiatt kezdődött el. Ez csak a következménye volt. A következménye volt annak, hogy Luther elkezdett Istenre figyelni. A következménye volt annak, hogy ebben a 95 tételben nem mást mondott ki, persze hát azért kicsit bonyolultabban és nálam okosabban megfogalmazva, de a lényeg az volt, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. És az embernek az üdvössége csak akkor lehet, hogyha az Isten által adott bűnbocsánatban részesedik. Más megoldás nincs az örök életre. Ezzel indult a reformáció. És ebből aztán sok minden más is következett. Az egyházat ekkor ezekre az alapokra helyezték. Mit kellene még változtatni ezen, ha megmaradtunk ezeken az alapokon? Ha nem maradtunk, akkor ugyanígy vissza kell térni. Kedves testvéreim, egy különleges esztendő ez a mostani, sok tekintetben, most reformáció ünnepén, azért, mert ez most egyszerre a magyarországi református egyházban is a Biblia éve. Nem véletlen ez a textus választás, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Mert a Biblia alapján állt, és az alapján indult el az abból való felismerések által a reformáció is. És a későbbiekben a Biblia nagyon fontos szerepet játszott a reformált egyházak életében. Talán vannak itt olyanok, talán mindenki, aki hallotta már ezt a kifejezést, sola scriptura, egyedül a Szentírás. A reformáció az, amelyik újra elővette, újra hangsúlyozta, és újra az előtérbe állította ezt a kijelentést. Persze, hogyha elkezdünk gondolkodni, akkor azt is mondhatjuk, igen, akkor az egy időszerű kérdés volt. Hiszen az akkori egyház nem a Szentírás alapján kívánta az embereket tanítani, nem ez alapján igyekezett az üdvösségre vezetni, hanem sok minden más volt, ami fontos volt. Fontos volt a hagyomány, a szentek életéről beszéltek, és még sok minden másról, olyanról, ami nem a Biblia volt. De mi ma már egészen más helyzetben vagyunk, mondhatnánk. Én azt gondolom, ez a kijelentés ma is ugyanolyan időszerű a számunkra, és ez a tanítás, mint akkor volt. Kicsit máshogy, de ugyanolyan időszerű. Nagyon izgalmas dolog, hogy akik ismerik a történelmet, tudják, hogy rögtön az elején, ahogy elindul a reformáció, lefordítják nemzeti nyelvekre a Bibliát. Luther Márton kicsit kényszerből kezd ennek neki, hiszen amikor hazajön arról a zsinatról, arról a birodalmi gyűlésről, ahol őt 1521-ben kiátkozzák, akkor elmenekül a wartburgi várba. Menekítik, ne menjünk bele ennyire, viszik, de segítségképpen. És ott, hogy valami értelmeset is csináljon, nem csak üldögél, hanem lefordítja, nagy részt lefordítja németre a Bibliát. Isten adott neki ott nyugalmat, csendességet, mert ez fontos volt. És ahogy megindul a magyar reformáció, nem sokra rá, 1590-ben Károli Gáspár, Gönczi Esperes kiadja Vizsolyban az első teljes magyar nyelvű Bibliát. Kedves testvéreim, szoktam mondani viccesen, hogy 1500 év nem volt elég az egyháznak ahhoz, hogy nemzeti nyelven elérhető legyen a Biblia, a reformáció azonnal ezzel kezdte. Magyarországon 500 év nem volt elég, a reformáció azonnal ezzel kezdte. A Biblia került a középpontba, és a Biblia került az emberek kezébe. És alig, hogy lefordítják a Bibliát, jönnek az erdélyi bibliás fejedelmek, akik olvassák, akiknek a számára valóban az életnek a forrása lehet. A Biblia valóban a mi református egyházunknak az a könyve, amiből Isten akaratát kutatjuk, és meg is ismerjük a Szentlélek segítségével. Kalandoztam utóbbi időben egyik honlapon az interneten, és ott az egyik közösség azt mondta magáról, hogy ők a Biblia alapján képzelik el a tanításukat. És aztán utána hozzátették, de különösen ezek alapján, az igék alapján. Szeretném elmondani, hogy mi reformátusok nem így gondolkodunk, hanem úgy gondolkodunk, hogy az egész Bibliát Isten üzenetének tekintjük. Az egész Bibliát, ahol nincsenek hangsúlyok, minden Isten kijelentése, Nyilvánvaló, hogy minden alkalommal lehet más-más üzenet fontos, időszerű a számunkra. Ezt mondja az igénk is, a teljes írás Istentől ihletett. Nem csak az, ami nekem tetszik, nem csak az, amit szívesen hallok, hanem az is, ami esetleg kritika az életemre nézve, az is, ami figyelmeztetés, az is, amiben Isten rám szól, hogy változtatni kell azon, amit teszek. A teljes írás Istentől ihletett. Akkor, amikor Pál apostol Timóteusnak leírja ezeket a sorokat, szó szerint arra gondol, hogy itt az Ószövetséget kell alatta érteni. Hiszen abban az időben, amikor születik a Timóteushoz írott levél, a gyülekezetekben, a keresztény közösségekben az ószövetségi iratokat olvasták fel, és abból kutatták, és ismerték meg mindazt, ami Isten akarata, és amiből meglátták Jézus Krisztusnak a munkáját is. Természetesen ezek mellett olvasták az apostoli leveleket is, és hát a kezdetekben hallgatták az apostoloknak a beszámolóit. Mi ugyanakkor teljesen jogosan úgy értelmezzük ezt az írást, hogy a teljes írás az a Biblia, az, ami a kezünkben van. Mindez Istentől ihletett. Honnan jött a Biblia? Hogyan keletkezett? Istentől ihletett, mondja az ige, Istentől jött. Emberek leírásával, emberi történetet tudunk a könyvek köré leírni, de az, a Biblia Istentől jött. Istentől jött, és akkor, amikor vele találkozunk, akkor azt várja tőlünk, hogy választ adjunk, mert a Biblia Isten igéje. Hogy választ legyen az életünkben az Isten igéjére, az Isten szavára. Van egy nagy titka a Bibliának. Akkor, amikor, nem is tudom, néhány éve, talán 2 éve berobbant a nagy könyv és a nagy film, a Da Vinci kód a köztudatba, akkor elkezdték kérdezgetni, hogy vajon tényleg van-e kódja a Bibliának. Szeretném elárulni, kedves testvérek, hogy van kódja a Bibliának. Van kódja a Bibliának, és aki nem ismeri a kódot, az nem érti a Bibliát. Aki nem ismeri ezt a kódot, akinek nincs a kezében ez a kulcs, az nem fogja megérteni, hogy mi van benne. Ezért történhet meg az, hogy mi, akik olvassuk az Isten igéjét, azok számára Istennek élő szava, üzenete, életünk helyzetéhez szól, életünk sors kérdéseiről beszél, örömnek a forrása, bátorítás lehet, amikor szomorúak vagyunk, vigasztal, amikor nagyon elmegy velünk a ló, akkor megfog, akkor figyelmeztet, amikor elhajolunk Istentől. És vannak mások, akik olvassák, és semmit nem jelent a számukra. Miként lehetséges az? Azért nem ismerik a kódot, nem tudják dekódolni, nem tudják értelmezni. Nekik csak szöveg, szavak egymás után, régi történet. Isten igéje a Szentlélek által lehet valóban értelmezhető a mi számunkra. Ez pedig csak akkor a miénk, hogyha hiszünk. Hit által válik értelmezhetővé az Isten igéje. Azt mondtam, hogy akkor, amikor megfogalmazták, hogy csak az a fontos, ami benne van a Bibliában, akkor sok mindennel szembe fogalmazták meg. Sok minden olyan volt a környezetükben, amire meg kellett mondani, hogy Isten nem azt mondja, hogy Isten akaratát egyedül a Bibliából lehet megismerni. Ma ugyanígy vannak kísérletek, hogy megmagyarázzák a világot, megmutassák, mi a helyes és mi a helytelen, és nekünk ma ugyanúgy ragaszkodni kell ahhoz a tanításhoz, hogy mi egyedül Isten akarata által akarjuk megérteni ezt a világot. Mi az, ami ma magyarázatot ad? Vannak tudományosnak vélt magyarázatok. Olyan magyarázatok, amelyekben arról beszélnek, hogy hát ez a vallás, ez már valami túlhaladott, ez valami régi dolog. Némelyek bizonyítva is látják, hogy ezek a dolgok nem így voltak. Ez egy hamis tudomány, Mert a tudomány, én úgy gondolom, hogy ha igazi tudomány, akkor nem lehet Isten ellenes. Vannak emberi bölcsességek, okos dolgok, amik bebizonyítják, hogy ma nem úgy kellene gondolkodni, ahogyan mi gondolkodunk. Talán nem hallottuk-e már azokat a dolgokat, amelyekben úgy fogalmaztak, hogy elavult a bibliai tanítás. Ma már nem úgy van. Érdekes módon én falun is szolgáltam, és akkor beszélgettünk azokkal az idős emberekkel az istentisztelet után, akik jöttek a templomba. És hát elmesélték, hogy hogy élnek a gyerekeik, hogy azok már nem járnak templomba, úrvacsorával is igen ritkán élnek, de az unokáik meg már nem is házasodnak, csak összeköltöznek, ezzel-azzal, egy darabig, és így tovább. És akkor hát én mondtam, hogy ez nem biztos, hogy jó. És erre mondták, hogy ott tiszteletes úr, ma már nem úgy van, mint régen volt. Mi változott meg, mint ahogy régen volt? Érdekes, hogy az ember hajlamos erre, tanítottam is. És akkor, amikor arról beszélgettünk egyik alkalommal, hogy mi a fontos az életünkben, tizenévesek azt mondták, hogy hát például fontos egy jó mobiltelefon. Erre mondtam, hogy nem biztos, hogy ez a legfontosabb, hogy sok minden más fontosabb dolog is van. Mire azt mondták, hogy az lehetetlen, akkor hogyan hívnák fel a szüleiket? Mondtam, hogy amikor én voltam gimnazista, akkor mi még levelet írtunk, mert a szüleimnek telefonja se volt vidéken. Erre az volt a válasz, hogy az már régen volt. Az régen volt. Az ember hajlamos arra, hogy az régen volt. Nem volt olyan nagyon régen egyébként, a 80-as évek vége felé volt ez a történet, vagy hát esett az meg, hogy gimnazista voltam. De az én diákjaimnak a 90-es évek végén, jó 10 évvel később, az már régen volt. Hajlamosak vagyunk erre, az régen volt az a bibliai történet. Isten ott leírta, hogy mit kellene tenni, hát az már régen volt. Azt ma már máshogy van. Persze, mindig máshogy van, de a Bibliában mindig ugyanúgy van. Kedves testvérek, mérjük meg az élet értelméről, az élet céljáról, és az arról való tanításokat, amik útmutatást akarnak nekünk adni. Erre tanít a reformáció, hogy ez a mérce, ez a mérleg a kezünkben a Biblia. Ami Isten igéjével ellentétes, azt el kell vetni. Ami Isten igéjével megegyezik, azt lehet, az történhet. Ez az, ami ennek az igének ma is a nagy üzenete. És Isten igéjének a nagy üzenete a világ számára. Akkor, amikor olvassuk, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, akkor eszembe jutott az, amit sokszor el szoktak mondani idősebb gyülekezeti tagok, hogy igen, régen jó volt. Volt egyházi iskola, ott tanulták a hittant, tanulták az egyházi énekeket, mentek a templomba az emberek, és valóban a Biblia alapján éltek sokan, vagy legalábbis ez volt a példakép. Bezzeg ma máshogy van. Valóban máshogy van, ma nehezen hisszük el, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Hogy a Biblia hasznos arra, hogy az emberi élet útmutatója legyen. Vannak modern elképzelések, pedagógiai nézetek, pedagógiai iskolák, és úgy gondolják, hogy ez az, ami alkalmas erre. Én nem azt mondom, valaki félre ne értse, hogy mindent, ami emberi, mindent, ami tudomány, húzzunk ki és dobjunk félre. Hogy innentől kezdve csak azt taníthatjuk az iskolába, ami a Bibliában van. De azt igen, hogy az, ahogyan a Bibliát már a zsidók is kezelték, ahogyan hozzá viszonyultak, az ma is igaz. 5 éves koruktól kezdve a Bibliát, akkor a Jószövetséget kellett megismerni már ebben az időben minden fiúgyermeknek. Mert úgy gondolták, hogy a nevelése, a neveltetése, a felnövekedése szempontjából ennek van jelentősége. Ez a fontos az ő számára, hogy ezt ismerje. Kedves testvérek, tegyük a kezünket a szívünkre. Mi a fontos ma a gyermekeink számára? Fontos, hogy jó iskolába menjen, fontos, hogy megfelelő szakkörre menjen, fontos, hogy megfelelő pótórára menjen, fontos, hogy mindent megadjunk neki, minden fontos. Mennyire fontos, hogy az Isten igéje által legyen nevelve és nevelkedjen. Bizony, komoly kihívás ez a mai embere számára is. Mi a fontos? Az Isten tanítása, az Isten útmutatása, vagy az, amit mi emberileg egyébként nagyon jól megindokolva, és valóban végig gondolva fontosnak tartunk. Mi a fontos? Lehetne tovább is menni, Istenre figyelni, Isten akaratában igyekezni előre jutni ennek a cselekvésében, vagy pedig a magunk útját követni, és az, persze, hogyha gond van, akkor Istent segítségül hívni. Hogyha a Biblia alapján látjuk a tanítást, ahogyan vezeti az életünket, azt kell látni, hogy olyan életmódot mutat a számunkra, amiben ott van egy folyamatos Istenre figyelés. Hogyan tudjuk ma megérteni Isten akaratát? Hogyan történhet meg az, amiről imént beszéltem, hogy ha szomorúak vagyunk, vigasztalás, hogyha eltévedni akarunk, útbaigazítás a számunkra, Isten igéje, nem csak ez a mostani, hanem Istennek minden igéje, akkor, ha van bennünk alázat. Csak alázattal fordulhatunk Istenhez. Isten igéje csak akkor érthető, hogyha mi alárendeljük magunkat az ő kijelentésének. Ha el tudjuk fogadni, hogy ő az, aki mindennek a teremtője, és mindennek az ura. Mi pedig azok vagyunk, akik elfogadhatjuk ezt az útmutatást. Csak így érthető. Érteni pedig fontos, nagyon fontos a Bibliát. Élet-halál kérdése. Megérteni az evangélium üzenetét, Isten szeretetének a jó hírét, és Jézus Krisztus áldozatának az értelmét a magunk életére nézve. Csodálatos dolog, érthetjük. Te értheted, és én is érthetem. Teológiai végzettség nélkül is. Érthetjük szakkönyvek nélkül is. Isten szent lelkének a segítségével érthetővé lesz számunkra Istennek az üzenete. Ezt nem úgy képzelem el, hogy minden alkalommal naponta sokszor föl kell csapni a Bibliát, és addig keresni, amíg meg nem látom, hogy Isten most ebben a pillanatban erre nézve mit akar mondani számomra. El tudok képzelni olyan helyzetet, amikor olyan szorult és nyomorult helyzetben van az ember, hogy egyszerűen nincs más út, csak ez. Én hiszem, hogy Isten akkor is, így is tud megszólítani bennünket, de nem gondolom, hogy minden percünkben így kellene cselekedni. Istenre figyelve mégis, Isten igényének az útmutatása alapján élni és jutni előre minden napon. Meglátva azt, hogyha alázatosan fordulunk hozzá, akkor meg fogjuk érteni az ő üzenetét. Mert Isten üzenete ma is aktuális, és ma is érthető. Célja van. Csak ilyen módon lehetséges az, amit a 17. vers ír, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Csak akkor lehetséges, ha komolyan vesszük Jézusnak a szavát, amit mondott akkor, amikor munkássága legelején a kísértő megszólította, és azt mondta, hogy már elég éhes vagy, hát nem így mondta szó szerint, de a lényeg ez volt, most már elég éhes vagy 40 napi böjtölés után, itt vannak ezek a kövek, változtasd kenyérré. És Jézus erre azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is. Szükségünk van arra, hogy amint a kenyérrel élünk, úgy az Isten igéjével is éljünk. Éljünk úgy, hogy magunk olvassuk, éljünk úgy, hogy az ige hirdetést hallgatjuk, mert a reformátori tanítás szerint Isten igéjének a hirdetése az Isten igéje, éljünk úgy, hogy azzal táplálkozunk. Nem azért, mert Isten ezt mondta nekünk, nem csupán azért, hanem mert ugyanúgy szükség lett az ember számára, mint ahogy szükség lett a kenyér. Mert csak így lehetünk valóban Istennek embere, az övé ebben a világban. Nem a magunk erejéből, nem a magunk teljesítménye által, hanem egyedül azáltal, hogy Isten igéje, táplálék és erőt ad a mi számunkra. Isten nagyon reálisan látja az embert. Higgyétek el, testvérek, benneteket is reálisan lát. Látja a veszélyeket, amik körülöttetek vannak, látja a kísértéseket, látja az életünknek és a szívünknek a keménységét is, tudja, hogy milyenek vagyunk. És ő tudja, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy táplálja a mi lelkünket, hogy a magunk erejéből nem lehetünk az övéi, csak akkor, ha neki engedelmeskedünk. Milyen az Isten embere? Az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Az Isten embere olyan, aki cselekszik. Isten nem olyannak akar látni csupán bennünket, akik úgy éljük a kereszténységünket, ahogy mondjuk használjuk, vagy hát talán sokan használják a hitelkártyájukat, vagy a bankkártyát. Mert azt mikor használjuk? Akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy szükségünk van rá. Ha vásárolni akarunk, vagy hogyha valamilyen tranzakciót akarunk végrehajtani, elővesszük a bankkártyát, és annak a segítségével, vagy annak a kódjának a segítségével megtesszük, amit akarunk. Kedves testvérek, Isten nem lehet így használni. Élem a magam életét, azt csinálok, amit akarok, úgy szervezem a dolgaimat, ahogy akarom, de azért van néhány terület, ahol jó lenne, ha Isten is besegítene. Ilyenkor elővesszük Istent, és kérjük, hogy segítsen akkor, amikor baj van, vagy akkor, amikor mégis úgy tűnik, hogy az erő kevés. Isten azt szeretné, arra hív bennünket, hogy folyamatosan az övéé legyünk, és az életünket az ő akarata szerint igazítsuk. Erre pedig van útmutató, van használati utasítás a kezünkben, Isten akaratából a Szent Írás. Adja az Úr, hogy mindannyian tudjuk ezt komolyan venni, elhinni, elfogadni a teljes írás Istentől ihletett. És hasznos, ami számunkra erre van szükségünk. Van egy úgynevezett régi énekeskönyvünk, az új is elég régi, 1948-as, de volt előtte is egy énekeskönyv, ezt hívja az egyházi köznyelv régi énekeskönyvnek. Abban van egy ének, ezzel szeretném befejezni, az ottani számozás szerint, mostaniban ne keressük, nincs benne, a 283. Így énekelték, ami református eleink valamikor, nem hagyjuk el a Bibliát, Isten szent igéjét. Ez támasza az aggoknak és ifjúnak vezér. Ez nap, mely fényes sugarát utunkra hinti el. Ebből halljuk Jézus szavát, ez Istenhez emel. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel megköszönjük a te igédet, amit adtál a mi számunkra, és megköszönjük a Szent Lelket, amely által ma is és minden időben magyaráztad. Köszönjük neked az igéket, amikkel megszólítottál, amikkel megtérésre hívtál, amikkel elmondtad, hogy kiválasztottál minket, és amik által mi megismerhettük a te akaratodat. Köszönjük a drága igéket, amik az életünkben kamatoztak, amelyeket meghallhattunk a te kegyelmedből. Hálásak vagyunk, amiért minden időben szólni akarsz hozzánk. Add, hogy minél több ember számára legyen egyértelművé a te megszólalásod, a Bibliának a szava. Add, Urunk, hogy sokaknak kinyíljon az értelmük, megértsék annak a kódját, és hogy lehessenek a te követőid. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy meg tudjuk cselekedni a te akaratodat. Vigasztalj bennünket, és erősítsed meg a mi hitünket a te igéddel, a kijelentett igével, az írott igével úgy, mint a látható igével is. Kérünk téged, kísérj el a mi mindennapjainkban, és hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor református közösségeinkért imádkozunk szerte a világon. És engedd meg nekünk, Urunk, hogy a mi magyar református gyülekezeteinkért külön is könyörögjünk. Könyörögjünk ebben az országban, Magyarországon, könyörögjünk a Kárpát-medencében, kisebbségben levő református gyülekezeteinkért, és hadd imádkozzunk a szétszórattatásban levőkért, magyar reformátusokért szerte a világban. Urunk, reformátusnak szántál minket, hívtál el, és magyarnak. Könyörgünk szeretett magyar hazánkért. Látod a gondokat, a nehézségeket, látod a kilátástalanságot, és látod a sok emberi megoldást. Add a te megoldásodat, mutasd meg a te utaidat. Urunk Istenünk, imádkozunk egyházunk és népünk vezetőiért, hogy adjál nekik bölcsességet és értelmes szívet, hogy ne csupán a maguk gondolatai szerint cselekedjenek, hanem rájöjjenek a te akaratodra. És különösen is imádkozunk ezért a két gyülekezetért itt a harmadik kerületben. Áld meg az ige hirdetését, és add, hogy sok szív legyen, amely te érted dobog. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Nemzeti imádságunkkal, a himnusszal imádkozzunk tovább. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Kedves testvérek, hadd legyen szabad ma este mindenkit nagy szeretettel köszönteni, aki eljött, hogy közösen ünnepeljünk, és közösen vegyünk részt ezen az Isten tiszteleten. Különösen nagy örömmel hadd legyen mégis szabad most köszöntenem a Csillaghegyi gyülekezetből érkezett testvéreket. Nagy-nagy szeretettel gondolunk mindig az anya gyülekezetünkre, és különös öröm, hogy ezt az estét most együtt tölthetjük. Név szerint hadd legyen szabad köszönteni elsősorban lelkipásztorát a gyülekezetnek, Batthyány Géza nagy tiszteletű urat, és köszönjük a ma esti szolgálatot, és szívből kívánjuk az Úristen áldását a valamikori anyja gyülekezetünk minden tagjára, a szolgálatokra, az ott folyó életre. Így legyen. Nagyon jó, hogy sok mindent együtt csinálunk mostanában, hisz gondoljunk vissza, 10 nap telt csak el, hogy a német testvérgyülekezet itt lévő tagjait közösen fogadhattuk. Milyen jó, hogy ma este itt együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, és milyen jó, hogy ma este együtt járulhatunk az Úr asztalához. Hadd legyen szabad még egy közösre hívogatnom már most. Advent 2. vasárnapján délután 3 órára Jókai Annát nyertük meg egy bizonyságtételre, ahol nem irodalmi est lesz, hanem valóban bizonyságtételt fogunk tőle hallani, és erre az alkalomra már most hívogatjuk a kedves csillaghegyi testvéreket is. Szeretett vendégség is lesz ezen az estén, majd szabad egy tányérka sütit is hozni, de ez még hirdetésre kerül mind a két gyülekezetben. Áldott estét kívánok továbbra is, és készüljünk az Úrral való találkozásra, az Úrasztalához való járulásra. Áldás békesség!
Kedves testvérek, hadd szabadjon még a hirdetésekhez hozzáfűznöm annyit, hogy szeretett vendégség nem csak azon az estén lesz, hanem ezen a mai estén is készültünk egy csésze tejával, meg egy kis süteménnyel a testvérek vendéglátására. Úgyhogy az úrvacsorai közösségünk után kerülhet majd erre sor. Mindenkit kérünk arra, hogy maradjon egy pár szóra, beszélgessünk, legyünk együtt még ennek az estének a folyamán. De csak az úrvacsorai közösségünk lezárása után. Ha valaki nem kíván a testvérek közül úrvacsorával élni, akkor azt kérem, hogy vagy maradjon a helyén, és amikor majd kijönnek a többiek, akkor maradjon ott ülve, vagy ha úgy tetszik nekünk, akkor kimehetünk ide az előtérbe, csak azt kérem, hogy az ottani beszélgetésünkkel ne zavarjuk az itteni áhítatos úrvacsorai közösséget, és megvárhatjuk egymást, amikor majd az Isten tisztelet végén itt az oldalsó teremben találkozunk. Isten tiszteletünknek ezt a részét a 229. számú dicséretünk első 3 versének éneklésével zárjuk. A 229. dicséretünk első 3 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. E földi út vesztőben te mutass jó utat. Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk, ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk. Mert boldog az az ember, ki dicsért tégedet, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Hát legetesed ígéddel bújvó nyájadat, és terelgesed lelkedet, töltsd ránk ki
nagy áldozatra felnyúlt, megszentelt életünk. Oltárodon ezt égjen ki rájunk, Mesterünk.
Az úrvacsorai közösségre készülve a 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép, íves patakra.
Mint a szép, íves patakra, az orvos kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én, Istenem, szomjózik én lelkem, vajon színed nevében, mikor jutok élő Isten.
Urvacsorai közösségünk áldása Istentől van, aki úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát értünk adta, ha mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Amen. Kedves testvérek, a reformáció kapcsán megújult az egyház urvacsorai gyakorlata, visszatért a bibliás, a Szentlélektől ihletett gyakorlathoz, a mise áldozat helyett a reformáció óta gyakoroljuk úrvacsoráink közösségünket úgy, ahogyan most is élni fogunk vele. Hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát az utolsó vacsora alkalmával. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 14. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Meghallottuk a szereztetés igéit, gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádságban folytassuk közösségünket. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki igaz áldozatul adtad magadat érettünk nyomorult bűnösökért. Dicsőítünk téged azért, mert igazként szenvedtél érettünk igaztalan emberekért. Dicsőítünk téged azért, mert megálltál a kísértésekben, és hűséges voltál az Atyához mind halálig. Dicsőítünk téged a győzelemért, amelyet elvettél a Golgotai kereszt útján. Dicsőítünk téged feltámadásodért, amely a mi feltámadásunknak is záloga.
Köszönjük neked a bűnbocsánatot, köszönjük neked az újonnan születést, az új életet, és köszönjük te neked azt, hogy akik téged szeretnek és követnek, szentek. Hadd kérjünk téged most arra, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, szabadíts meg bennünket vétkeinktől, nyomorult, szerencsétlen életünket, hadd hozzuk most eléd, és hadd kérjük tőled azt, ami nem a miénk, az örök életet. Légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, légy szabadítónká, aki nem csak meghallgatod a mi kérésünket, hanem meg is ajándékozol bennünket az örök élet bizonyosságával. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ezért jöttél, hogy akik benned hisznek, azoknak örök élete legyen. Ajándékozz meg bennünket bűnbocsánattal, hittel, az üdvösség tudásával. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük, és bizonyságát vehetjük ez asztal körül a te szabad igazságának. Köszönjük, hogy amilyen valósak e jegyek, olyan valós és igaz mindaz, amit te kijelentettél, megígértél. Köszönjük, hogy amilyen valóságosak ezek a jegyek, olyan valóságosan vagy itt közöttünk, és meghallgatod a mi kérésünket, és megajándékozol bennünket mindazzal, amire szükségünk van. Légy áldott ezért. Amen. Megvallottuk a mi Urunk Istenünk előtt azt, hogy bűnös emberek vagyunk, akik kegyelemre szorulunk, így jövünk most ez asztalhoz, de minek előtte jönnénk, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljon kiki igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, bűnösök, esendők vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe? Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a bűnbocsánatot, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztus ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és járuljunk ide az Úr asztalához alázatos szívvel és szép renddel a gyülekezetünk szokása szerint, majd erről az oldalról kérjük először a testvéreket, az első sorból kezdődően, itt középen jöjjünk ki, a kenyeret itt kapjuk az Úr asztalának ezen oldalán, majd hátul megkerülve az Úr asztalát, a kelyheket, itt ezen az oldalon, és utána ott a fal szélénél menjünk vissza a sorainkba, majd amikor ez a padsor véget ér, akkor jöjjenek azok, akik a karzaton ülnek és szeretnének úrvacsorázni, végezetül pedig az itt ülő testvéreket kérjük, hogy majd onnan jöjjenek a fal felől ki, megkerülve az úrasztalát, itt középen térjünk vissza a helyünkre. Kedves testvérek, az úrvacsora osztás és vétel alatt énekeljünk, a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd utána folytatólagosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak megmentesz bennünket a kárhozattól áldozatod árán, hanem eljuttatsz bennünket a te országodba, az Atya dicsőséges országába. Dicsőítünk téged azért, hogy megtanítasz már itt a földön a te tetszésedre élni, és megszentelsz bennünket, hogy alkalmasak legyünk majd egykor oda a te országodba való belépésre. Kérünk téged, türelemmel, szeretettel bánj velünk, tanítgass bennünket, és légy hozzánk irgalmas, hogy mindabban, amiben megértettük a te kijelentésedet, ígédet, hadd feleljünk neked engedelmes szívvel. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi magunk is törekedjünk a neked tetsző szent életre. Segíts meg bennünket, a botladozunk, erősíts meg, ha gyengék vagyunk, és bocsáss meg nekünk, ha elesünk. Köszönjük, hogy nem csak kérhettük, hanem kérhetjük ezt tőled. Áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és Isten tiszteletünk zárásaként a 455. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 455. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt, ha menj felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűség az.